A mai igénket Márk evangéliumából olvasom. Amikor Jézus kifelé ment a templomból, egyik tanítványa így szólt hozzá. Mester, nézd mekkora kövek és mekkora épületek. Jézus ezt mondta neki. Látod ezeket a nagy épületeket? Nem marad itt kőkövön, amit le ne rombolnának. Amikor azután az olajfák hegyén ült, a templommal átellenben, maguk között megkérdezte tőle Péter, Jakab, János és András. Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz annak a jele, amikor mindez beteljesedik. Jézus pedig így kezdett beszélni hozzájuk. Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket. Sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják, én vagyok, és sokakat megtévesztenek. Amikor pedig háborúk zaját, vagy háborúk hírét halljátok, meg ne rémüljetek. Ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad. Többfelé földrengések és éhínségek lesznek, a vajúdás kínjainak a kezdete mindez. Ti pedig vigyázzatok magatokra, mert bíróságoknak adnak át titeket, zsinagógákban vernek meg, helytartók és királyok elé állítanak én értem, bizonyságul nekik. Előbb azonban minden nép között hirdetni kell az evangéliumot. Amikor pedig elhurcolnak és átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit mondjatok, hanem ami megadatik nektek, abban az órában azt mondjátok, mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek. Akkor testvér a testvérét, apa a gyermekét adja majd halálra. Gyermekek támadnak szüleik ellen, és vesztüket okozzák. És mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot ott állni, ahol nem volna szabad, aki olvassa, értse meg, akkor, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe. Aki a ház tetején van, ne szálljon le, és ne menjen be, hogy kihozzon valamit a házából. És aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy a ruháját elhozza. Jaj a terhes és a szoptatós anyáknak azokban a napokban. Imádkozzatok, hogy ne télen legyen ez, mert azokban a napokban olyan nyomorúság lesz, amilyen az Isten által teremtett világ kezdete óta egészen mostanáig nem volt, és nem is lesz. És ha az Úr nem rövidítené meg azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen halandó sem. A választottakért azonban, akiket ő kiválasztott, megrövidítette azokat a napokat. Ha valaki akkor ezt mondja nektek, nézd, itt a Krisztus, vagy nézd, ott van. Ne higgyétek, mert hamis Krisztusok és hamis proféták jelennek majd meg, jeleket és csodákat tesznek, hogyha lehet, megtévesszék a választottakat. Ti azonban vigyázzatok, előre megmondtam nektek mindent. Azokban a napokban pedig, ama nyomorúság után, a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóerői megrendülnek. És akkor meglátják az ember fiát eljönni a felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel. És akkor elküldi az angyalokat, és összegyűjti választottait a világ négy tájáról, a föld sarkától az ég sarkáig. Tanuljátok meg a fügefáról vett példázatot. Amikor már zsendül az ága, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor meglátjátok, hogy ezek történnek, tudjátok meg, hogy közel van ő az ajtó előtt. Bizony mondom néktek, hogy nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez végbe nem megy. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja, sem az angyalok az égben, sem a fiú, hanem csak az atya. Vigyázzatok, legyetek ébren, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő. Ahogy az idegenbe készülő ember, amikor elhagyta házát, átadta szolgáinak a hatalmat, és kiadta mindenkinek a maga munkáját, az ajtóőrnek is megparancsolta, hogy vigyázzon. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, mikor jön meg a házura. Lehet este, vagy éjfélkor, kakasszókor, vagy reggel. Nehogy, amikor hirtelen megjön, alva találjon benneteket. Amit pedig nektek mondok, azt mindenkinek mondom. Vigyázzatok! Eddig Isten igéje, imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy itt lehetünk ma délelőtt, és hallgathatjuk a Te igédet. Köszönjük, hogy dicsőíthetünk Téged. Kérlek azért, hogy Te áld meg az ige hirdetőt, hogy úgy tudjon szólni, ahogy Te azt rád bíztad. És kérlek, Tedd nyitottál mi füleinket és a szíveinket, hogy nehogy a te ígéd dolga végezetlenül térjen vissza hozzád. Kérlek, hogy így áld meg bennünket, és bárhol, ahol a te ígédet hirdetik ma. Amen.
Hát van egy tévedhetetlen jele, úgy tűnik, a nyárnak. Olvastuk itt most a 13. fejezetbe, hogy ha látjátok a fügefát, amikor már zsendül az ága és leveleket hajt, akkor tudjátok, hogy közel van a nyár. Hát nekem van egy másik ilyen elméletem, hogyha egy kicsit foghíjasabbak a sorok, akkor közel van a nyár. Most ugye pünkösdöt ünneplünk, és az ünnepi istentiszteleten van így. És ugye ez a közeli nyár, ez nem csak azt jelenti, hogy éppen strandszezon indul, és éppen mennyire örülünk, hogy hirtelen beköszöntött ez a hatalmas kánikula, hanem arról is szó van, hogy az utolsó időkről akar egy kicsit beszélni velünk Isten. Éppen pünköstkor ez olyan furcsán hat, hogy pünköstkor miért kellene Istennek éppen az utolsó időkről beszélni. Mégis azt látjuk, hogy mára ez az igénk. Jézus Krisztus, azt látjuk, hogy az utolsó időkről beszél, az utolsó napokról. Egy olyan ügy kapcsán, hogy a templomot mutatják neki, ami úgy tűnt, hogy állandó, mozdíthatatlan, tökéletes valami. És Jézus arra világít rá, hogy nem így van. Hogy az utolsó időkben, azokban az időkben egészen más történések lesznek a fontosak. És Jézus tulajdonképpen nem csak egy bizonyos időszakról beszél, nem csak arról az időszakról, amikor ő vissza fog jönni, hanem szinte felöleli az egész világtörténelmetnek az elkövetkezendő dolgait, ami ezután fog következni, miután ő felemeltetik. És ebben benne van annak a templomnak a pusztulása, ami jelképezte egész Izrael házát. És hogyha most az utolsó időkről gondolkodnánk együtt, akkor egy csomó mindent tudnátok ti is felsorolni. És elsősorban azt gondolom, hogy ha beszélgetnénk róla, akkor globális problémák jutnának eszetekbe. Lehet, hogy csak én vagyok ilyen, de általában az utolsó időkről összefügg számunkra az is, hogy hatalmas globális problémák lesznek a Földön. Jézus is utal erre, azt mondja, hogy ha majd háborúkról hallotok, nemzet ellen, ország ellen támad, hatalmas földindulásokról, akkor tudjátok, hogy közel van, de még ez nem a vég. Azt sorolhatnánk ilyenekbe, hogy fenntarthatatlan a jelenlegi állapota a Földnek. Kezdjük kizsigerelni. Eszünkbe juthatnának azok a Föld jelenlegi állapotára vonatkozó tünetek, ilyen például a klímaváltozás, hogy hirtelen köszöntött be például hozzánk a nyár, nem volt átmenet, ez is egyfajta klímaváltozási tényező. Aztán eszünkbe juthat az, hogy tömegesen vesznek oda a fajok. Nem tudom, tudjátok-e, hogy évente hány ezer, vagy több száz faj az, ami kipusztul. Növények és állatok egyaránt. Ugye a legkevésbé látványos a rovarok pusztulása. És egyes állatfajoknak az előtörése, az, hogy látjuk ezeknek a gradációját, az éppen emiatt történik. De aztán mehetnénk tovább, hogy a Föld népessége az rohamosan növekszik. Hát nem tudom, hogy aki 1970-ben élt, és megkérdeznénk, hogy mennyien voltak akkor, talán tudjátok az adatokat, de hát nem is gondoltuk, hogy hirtelen el fogjuk érni a 7 milliárdot, vagy meghaladja majd a Föld népessége a 7 milliárdot, ezek óriási számok. Tehát nagyon gyorsult ez rengeteg új problémákat vet föl, mert ezeknek az embereknek kell az élettér, és a megélhetésükhöz kell a Föld. Aztán azt is látjuk, hogy nem tudom ezt is mennyire tudjátok, de a kapzsiság, a mérhetetlen becsvágy, a pénz szeretete hova vezet, hogy néhány ezer ember, vagy lehet, hogy még kevesebb kezében van a világgazdaságnak a nagy része. Nem tudom, tudjátok-e ezeket a dolgokat. Sokan azt mondják, 90% fölötti, és nagyjából beszélnek, hát egyesek 2000 nagy óriási cégről, mások egy kicsit többről, 40 ezerről, és vannak, akik még kevesebbről beszélnek, amikor arról van szó, hogy vajon ki uralja a világot. Aztán nagyon érdekes az is, hogy az utolsó időkben egy virtuális világ is elkezdett hódítani, és a gazdaságban megjelenik a virtuális világot hát éltető gazdasági cégeknek a versenyhelyzete. A Google-nak a térnyerése és az információnak a hirtelen értékké válása. Ezek mind-mind egy kicsit az utolsó idők jelei. De Jézus valami egészen másról beszél, mind-mindig megszokhattunk, ő lelkiségről beszél. Az utolsó időknek a lelkisége az, ami nagyon megváltozik. És ma még egy dolog, amit megértettem ebből az igéből, hogy mi sokszor csak erre gondolunk, hogy mikor következik az utolsó idők. Én nem fogok most ebbe belemenni, mert fogalmam sincs, és Jézus is azt mondja, hogy nem ezeket kell kutatni. Azt mondja, hogy van még egy dolog, mert ő utolsó napokról is beszél, hogyha ez a másik fajta utolsó nap a te életed utolsó napja, hirtelen személyessé válik az utolsó idők. Mert lehet, hogy az életünknek az utolsó napjába fordulunk bele. És ez nagyon súlyosnak hathat, de egy picit gondolkozzatok el, hogy vajon a kis hableánynak az utasai, amikor elindultak egy gyönyörű városnéző túrára, tudták azt, tisztában voltak vele, hogy ez az életük utolsó napja? És maradt 7 másodpercük arra, hogy rájöjjenek, hogy ez az utolsó. Nagyon kevés. 7 másodperc, amiben elrendezhették utoljára azt, hogy milyen a viszonyulásuk a világhoz. Milyen a viszonyulásuk Istenhez. És ott a fedélzeten lehet, hogy mire eljutott ez az információ valakihez, már késő volt. Nem tudjuk, hányan voltak azok, akik készen voltak, hogy odaálljanak az Isten színe elé, az utolsó ítéletre. És nem tudjuk, hányan voltak, akik olyan szinten voltak készek, hogy abban a 7 másodpercben is tudták segíteni a többieket. Te hol vagy lelkileg ma? Amikor ma felkelsz, és gondolkozol arról, hogy eljössz-e Isten tiszteletre, hogy mit fogsz csinálni holnap, holnap után, hogy mi lesz a jövőddel egy év múlva, mi lesz az életeddel, és mi van, hogyha az utolsó napokat éled. Olyankor már nem az a kérdés, hogy hogyan fogok tudni boldogulni, hogy tudok-e autót cserélni, hogy tudok-e lakásban élni, hogy tudok-e boldogulni itt a földön, hogy lesznek-e esetleg élményeim még, hogy az az elmúlt buli, ami nagyon jó volt, az esetleg kiteljesedhet-e még inkább, hogy kaphatok-e valakitől szerelmet, hogy kell-e majd pénz, és hogy igazából büszke lehetek-e arra, amit elértem. Mert az utolsó napnál mindezek semmivé válnak. Mai napon 2 dolgot bízott rám Isten, és szeretném, hogyha tudnátok ezt velem együtt követni a kiadott kislapokon keresztül is. Láthatjátok, hogy ott 4 pont van, én meg most 2 dologról beszélek, de a 2 központi rész lesz az, ami a második meg a harmadik pont. És láthatjátok, hogy az egyik az egy érdekes dologról beszél, egy szőlős gazdáról. Hát hol volt itt a Márk 13-ban szőlős gazdán? Nem olvastunk ilyenről. Viszont képzeljétek el, hogy amikor bennem gondolkodtam erről az igéről, akkor egyszer csak látom, hogy a 12. résznek az eleje az kimaradt. Amikor 12. részről beszél Dani, akkor nyilván az nem illett bele abba a prédikációba, viszont én meg megörültem neki, mert tudjátok miért? Mert ez a példázat kifejez valamit az egész világ történelemről, kifejez valamit arról, hogy Isten hogy viszonyult az emberhez. Folyamatosan erről beszél, és egy kicsit magam igazolva láttam, amikor láttam azt, hogy hány helyen beszél a szőlőtermesztésről, a borról. Képzeljétek el, hogy erről a növényről több mint 500 helyen tesz említést a Bibliánk. És úgy elgondolkozik az ember, hogy más növényekről meg alig olvasunk. Hát persze nem egy botanikai lexikon, amit a kezünkbe vettünk, de azért ez elgondolkodtató. És az jutott eszembe, testvérek, hogy ez a szőlőművelés kifejezi azt, hogy milyen az Istennek a szíve, milyen a hozzánk való viszonyulása. A másik témánk pedig az lesz, amit a legvégén olvasunk a Márk 13-ba, ami egy kicsit a címe is a jelenlegi prédikációnak, ez, hogy vigyázzatok. Én hozzátehetem azt, hogy vigyázzatok és imádkozzatok. Nagyon sok felszólítás van. Az egyik az Istennek a szívét fogja mutatni, a másik pedig a mi szívünkről akar egy kicsit többet beszélni, a mi hozzáállásunkról, és egyáltalán a mi létünkről. Az a baj, testvérek, hogy amikor én meghallottam ezt, hogy ez lesz az igehirdetésem címe, hát ilyen fura felhangokat keltett bennem, mert sokszor hallottam már prédikáción azt, hogy vigyázzatok, és ez mindig valahogy olyan szövegkörnyezetben hangzott el, hogy hát keresztények, félni kell, tudjátok? Mert félni kell attól, hogy elbuksz. Aztán félni kell attól, hogy esetleg valami rosszat teszel, és akkor nem tudsz visszajönni. Félni kell a képmutatástól. Félni kell attól, hogy esetleg olyanokkal találkozik az ember, akik fertőznek. Szóval annyi mindent mondanak arra, hogy vigyázzatok. De én azt gondolom, és emiatt nekem egy picit nehéz erről beszélni, mert én nem ilyennek ismerem Istent. Ő nem fenyeget, és nem rémizget bennünket. Egyszerűen fel akar készíteni bennünket arra, hogy hogyan járjunk ezekben az utolsó időkben, hogyan gondolkodjunk, mi legyen az, ami az életünket meghatározza majd a későbbiekben. Szóval nézzük először azt, hogy milyen ez a szőlős gazda, milyen Isten. Még talán visszatérve, hogy értsétek a vigyázat kifejezést, és hogy semmiképpen ne arra gondoljatok, nekem az jutott eszembe, hogy amikor Jézus óvni akar bennünket, akkor semmiképpen nem akar arra biztatni, hogy mi azt a megszerzett kis vagyonkánkat, ami a kegyelem, az örökségünk, az Istennek a mennyei örökség, amit ránk hagyott, hogy azt mi dédelgessük, sőt elrejtsük. Ne legyünk olyanok, mint az egy talentumos szolga. Semmiképpen nem akar ide vezetni bennünket, és semmiképpen nem akarja azt, hogy féljünk, bármitől is. És az jutott eszembe, amikor még erről gondolkodtam, hogy nekem a nagyszüleim egyszer elrejtettek egy ládikóba a háború elől menekülve, tulajdonképpen tudták, hogy jön az orosz front, az mindent el fog söpörni, és akkor a nagyapám, hogy biztosra menjen, egy jól lezárt nagy ládikóba oda tette a Stradivári hegedűt, oda tette a gyémánt gyűrűt, oda tette a brilléket, a nem tudom én az aranyat, az aranyórát, stb., és jó mélyre elásta. Remélve azt, hogy ha majd visszatérnek a menekülésükből, akkor ott lesz a vagyonkájuk. Hát mondanom se kell, hogy nem volt ott a vagyonka. Valaki valószínűleg kifigyelte éjszaka, hogy hova sikerült elmenekíteni, és kiásták. És aztán földönfutóvá lett a család, mert abban voltak azok a tulajdoni lapok is, amik a kárpótláskor biztos jól jöttek volna. Mindent el lehet veszíteni. Ahogyan az egy talentumos szolga is. Nekünk nem ez jelenti a vigyázás. Jézus itt valami másról beszél. Szóval nézzük azt, hogy hogyan is viszonyul Isten, milyen is az ő hozzánk való viszonya szőlős gazdaként. Ehhez hadd olvassam föl nektek az előző résznek, a 12. résznek az első 12 versét, és aztán segítségül fogok hívni még egy ige helyet az Ószövetségből, ez pedig az Ézsaiás 5 lesz. A kettőnek az eleje hihetetlenül hasonlít. Aztán megnézzük majd mind a kettőnek, hogy hogyan folytatódik. Jézus ekkor példázatokban kezdett szólni hozzájuk. Egy ember szőlőt ültetett, körülkerítette, borsajtót ásott és őrtornyot épített. Azután bérbe adta munkásoknak és idegenbe távozott. Majd amikor eljött az ideje, hogy megkapja a részét a szőlő terméséből, de azok megfogták a szolgát. Elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy megkapja a részét a szőlő terméséből. De azok megfogták a szolgát, megverték és elküldték üres kézzel. Ismét elküldött hozzájuk egy másik szolgát, ezt meg fejbeverték és meggyalázták. Újból küldött egy szolgát, ezt megölték, azután sok más szolgát is, akik közül némelyeket megvertek, másokat megöltek. Egy valakia volt még a szeretett fia. Utoljára őt küldte el hozzájuk, mert így szólt, fiamat meg fogják becsülni. A munkások azonban ezt mondták maguk között, ez az örökös, gyertek, öljük meg, és milyen lesz az örökség. Megragadták, megölték, és kidobták a szőlőn kívülre. Mit tesz hát majd a szőlő ura? Eljön, és elveszíti a munkásokat, azután másoknak adja a szőlőt. Szóval van egy szőlő. És nem tudom, mennyire ki az, aki járatos a szőlőtelepítésbe. Van ilyen közöttetek? Mert akkor bátran mondhatok mindent, ha nem teszi föl senki a kezét. A helyzet az, hogy én is csak nagyon pici szőlőt telepítettem eddig életem során, szóval ez nem egy hektáros, meg nem. Ugye azt nem tudom, tudjátok-e, hogy egy szőlőbirtok, az az egy hektárnál indul. Az a 10 000 négyzetméter. Most, hogyha meggondoljátok, hogy hány négyzetméteren vagyunk itt, akkor ugye el tudjátok képzelni, ez 2 focipálya méret. Az a pici szőlő. Azt hívjuk pici szőlőnek. Amikor már 5 hektárról beszélünk, az már komoly. Nem tudom, tudjátok-e, hogy szőlőt, amikor ültet az ember, akkor iszonyú befektetések árán teszi ezt. Szőlőt úgy lehet, szőlős gazdának úgy lehet lenni, hogy fogod, és először megveszel egy jó területet. Már ez is egy óriási nagy befektetés, mert hogy arról szól, hogy sok pénzt kell áldozzál azért a területért, mert annak a területnek nagyon komoly elvárásoknak kell megfelelni. Az egyik ilyen például, hogy milyen a lejtő, a lejtszöge, nem lehet túl magasan. És aztán jó földnek kell ott lenni. Déli lejtőket szoktunk mondani itthon, és a déli lejtőknek is megfelelő dőlésszöge legyen, mert hogy ugye nem mossa le az ott levő termőföldet az eső, és aztán elkezded a megvétel után, amikor befektettél egy csomó pénzt, elkezded befektetni a munkádat. És akkor azt csinálod, hogy kialakítasz egy kertet, ahogy olvastuk. Körülkeríted, elkezded a talajt 60-70 centi mélyen átforgatni. 60-70, azt tudjátok mennyi, az körülbelül ekkora. Nagyon, nagyon mélyen. Nem elég, még meg is trágyázod, kialakítod a teraszokat. És akkor nemes szőlővesszőket hozol. Olyan nemes szőlővesszőkkel, amiből majd reméled, hogy kiváló gyümölcs lesz. És aztán beleülteted, körülbelül egy hatalmas nagy gödröt kell ásni, azt megint megtrágyázod még jól, és elkezded locsolni, kapálni, és metszeni. Ami nem odavaló, azt lemetszük. Hát ilyen a szőlős gazda. Nagyon szeretik a szőlős gazdák a szőlőjüket. Ha megkérdezed, órákat tudnak mesélni róla. A borászok azok egyszerűen hihetetlenek ezügyben, és akkor mondják, hogy hát azon a dűlőn, nem tudom én, most nem volt annyira jó, mert milyen dűlőn? Azt sem értem, hogy mi az a dűlő. Szóval értitek, ebbe élnek. Édesapámon látom sokszor, hogy teljesen belefeledkezik abba, hogy a növényei hogy nőnek, hogyan változnak, mi lesz velük. Mert ezt örököltük. Ilyen Istennek a szíve. Ő telepített egy kertet. Nem tudom, hogy a szőlőskert volt-e ott az Édenbe először. De az volt a célja, hogy az Édenbeli szőlőskert, vagy az a gyümölcsös kert, az nekünk legyen hasznunkra, a minket szolgáljon, és az Istennel való kapcsolatban váljon egyé. És aztán látjuk, hogy valamiért nem sikerült. Az ember nem kért ebből a kapcsolatból. És aztán azt is látjuk, itt az Ézsaiás 5-ben, hogyha valaki ki tudja keresni, azt is olvassuk, hogy elmondja, nagyon hasonlóan kezdődik, mint ahogy olvastuk itt a Márk 12-ben. Azt mondja, hogy hadd énekeljek kedvesemről egy dalt, szerelmesem szőlőjéről. Szerelmesem. Isten szerelmes a szőlőjébe. És nem elég, hogy egyszer telepített egy édenit, hanem most azt mondja, hogy akkor tovább megyek, és telepítem Izraelt. Mert erről is beszél, hogy Izrael háza az volt a második szőlő, amit telepített. És megkérdezi itt az Ézsaiás 5-be, hogy mit csináljak még? Megtrágyáztam, meglocsoltam, megvettem, mindent megtettem, de vadszőlőt termett. És Jézus erre hivatkozik itt a Márk 12-ben, hogy vadszőlőt termett. Hogy nem volt ehető gyümölcse. És látjátok, a fügefa ezért szárad el. Ott is arra mutat Jézus, hogy Izrael háza nem tudta betölteni ezt a szerepet, amit Isten neki szánt. Hogy mi ez a szerep? És az a különleges, hogy itt nem áll meg az ézsaiási profécia, hanem elkezd jajgatni Isten. Jaj azoknak, így mondja, utal az utolsó időkre. És azért lenne fontos megnézzük, hogy mit mond a szőlős gazda azokról, akik nem tudták betölteni a szerepüket, akik nem tudtak gyümölcsöt teremni, mert legalább mond 5 olyan dolgot, ami hát igaz azokra nézve, akik hamis szőlőtelepbe lettek beoltva. Mert be lehet oltani hamisságba. Amikor Jézus most a vigyázatra hívja fel a figyelmünket, akkor nem beszél másról nekünk, mint hogy elérje, ugye így fogalmazott, vigyázzatok, hogy nehogy valaki elhitessen benneteket. Mindig erről szól. Nézzétek meg az első kertbe, jött valaki és elhitette. Az ördög el akar hitetni bennünket. Ezért mondja Jézus, hogy vigyázzatok. És aztán azt mondja, hogy mert támadnak hamis proféták. Ezt olyan könnyen leírjuk, hogy mert majd jönnek Krisztusok, majd mondják magukat, de nem látjuk magunkat benne. Ezért akarom segítségül hívni a szőlős gazdát. Azt mondja, hogy támadnak hamis proféták, hamis dolgokkal fognak előállni. És hogy melyek ezek a hamisságok, az Ézsaiás 5 leírja nekünk. Először is azt mondja, jaj azoknak, akik házat házhoz ragasztanak, és mezőt mező mellé szereznek. Hát miért baj ez? Mert ez a kapzsiság, testvérek. A pénz szerelme, a kapzsiság, hogy minél többem legyen. És amire hivatkoztam, hogy az utolsó időkben azt látjuk, hogy olyan kevés embernél van a gazdasági potenciál, hát nem ezt írja le? Házat házhoz ragasztani. Trump elnöknek nem tudom, hogy mennyi ingatlanja van, de óriási ingatlan vagyona van. Házat házhoz ragasztani. A kapzsiság, a mérhetetlen kapzsiság az, ami azt mondja, hamisság. Ez nem szőlő, ez vadszőlő. Aztán azt mondja, hogy jaj azoknak, akik már reggel is ital után járnak, estig elmulatnak, a bor hevíti őket. Citera és landob, huvola és bor mellett lakmároznak, de az Úr tetteit nem veszik észre. Hát ez meg olyan érdekes, nem, hogy akik a pénzt hajhásszák, azok belőlünk élnek. Tudjátok, hogy hívjuk ezt? Fogyasztói társadalom. Milyen érdekes. Menjél el pünköstkor, keress egy még nyitvatartó boltot. Mi volt tegnap az áruházak parkolójában? Tele voltak? Ott voltatok? Fogyasszunk minél többet. Hát világ vége, testvérek, hát két napig belezárva minden. Fogyasszunk! Értitek? És hamisság. Ott a hamisság lelke. Hamis proféták támadnak. Ezt mondják. Kinyitod a televíziót, és azt mondja, hogy hát a, nem tudom, nem akarok mondani, mert ugye a reklámot nem mondhatok, de ez és ez a fogkrém, ez megváltoztatta az életemet. Azóta tudok mosolyogni. Ugye? Mert csillog a fogam. Hamisság, testvérek. A fogyasztói. Jaj azoknak. Aztán tovább megy, azt mondja, hogy jaj azoknak, akik, bocsánat, meg kell találjam, a gonoszság kötelein húzzák maguk után a bűnt és a vétket szíjakkal, mint valami kocsit, akik ezt mondják, siessen cselekedj hamar, hadd lássuk már, teljesedjék be mielőbb Izrael szentjének a terve, hadd ismerjük meg. Érzitek ezt a borzasztó hozzáállást? A bűneinkkel is lehet kérkedni. Én megihatok bármennyit. Nem hat rám. Én már kipróbáltam a marihuánát, én kipróbáltam a nem tudom, az LSD-t, a többit. Én bármikor le tudom tenni. És a bűneimmel elkezdek kérkedni. Én már 5-5-ször házasodtam. Eddig még egyik se volt olyan, aki szuper lett volna. És elkezdek kérkedni. Ha persze, majd, hogyha meg akar ítélni Isten, mondom én, akkor gőgösen majd odaállok el, és majd jól megmondom neki. Jaj azoknak, testvérek! Aztán van, aki a gonosz ajándékért igaznak mondja, és az igazak igazságát elferdíti. Testvérek, korrupció van mindenütt, az utolsó időkben. Nézzetek szét, hogy tudunk elintézni dolgokat? Milyen érdekes, nem? Azt mondjuk, hogy jaj, én ismerek valakit, fölhívom, jó? És akkor majd minden szépen rendbe fog menni. Meg akarod gyorsítani az ügyedet? Hát persze, hát akkor keressünk egy megfelelő embert. És fizetünk, hogy elferdítse az igazságot. Vagy éppen úgy fizetünk, hogy valami ajándékot viszünk. Ajándékért cserébe. Ebben élünk. És aztán nézzétek meg, hogy az ügyvédek, a bírók, tisztelet a kivételnek, soha nem mondják, hogy igazságot szolgáltatnak. Jogot szolgáltatnak. Saját kényük kedve szerint sokszor a törvények azt szolgálják, aki többet fizet, ajándékért igazságot. Ezt mondja Ézsaiás. Aztán nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy jaj azoknak, akik azt mondják a rosszra, hogy jó, és a jóra azt mondják, hogy rossz. A sötétséget világosságnak, a világosságot pedig sötétségnek mondják, akik azt állítják a keserülő, hogy édes, és az édeső pedig az, hogy keserű. Érzitek a relatív világnak a megjelenését? Manapság mindenre tudunk mondani, hogy hát neked ez így jó, nekem ez úgy jó, ez relatív kérdés. Te a férfiakat szereted, én a nőket, és akkor mi van? És nem probléma, igaz? Megyünk tovább, a rosszat jónak mondjuk. Nem probléma. Isten meg azt mondja, hogy jaj azoknak. Jaj azoknak az utolsó időkben, az utolsó napokban, mert elferdítik, hogy mi az igazság. És aztán mond egy ilyet, hogy jaj azoknak, akik bölcseknek képzelik magukat, és magukat tartják okosnak. Nem erről szól a körülöttünk levő világ, hogy tök mindegy, ha valaki már brit tudósként mond valamit, azt már rögtön elhisszük. Hát az úgy van. Hát az biztos utána nézett. Brit tudósok kikutatták, igaz? Hogy a tyúk szemem akkor fog leszáradni, hogyha ráteszek nem tudom én mit. Lóherét. Értitek? És hiszünk nekik. Mert magukat okosnak mondják. A tudomány mindenek felettiségét hirdeti ez a világ. Azt mondják, hogy mi mindent megoldunk. És kérdezem én, hány olyan embert ismertek, akinek gyógyszer segített a lelki baján? Ideig, óráig biztos segít. Kicsit jobban tud aludni, de nem ad megoldást. Pedig mindent tudunk az agyról, nem? Azt szoktuk mondani, hogy már mindent ismerünk. Tudjuk, hogy a sejtekben mi történik. Akkor kérdezem én, hogy miért nem teszünk oda valamit, hogy az jól működjen? Bocsánat, a rákról miért nem tudunk többet? És látjuk közben azt, hogy ez egy összefonódó hálózat. Mert ne gondold azt, hogy a tudományt nem arra használják, hogy a kapzsi emberek még többet kapjanak. És nem arra használják, hogy te többet fogyasszál a gyógyszergyárakba. Értitek? Ilyen világban élünk az utolsó időkben. És aztán van a végén egy ilyen fura dolog, azt mondja, hogy jaj azoknak, akik a borívásban hősök, és vitézek az italok keverésében, akik vesztegetésért igaznak mondják ki a bűnöst, de az igazaknak elvitatják az igazát. Ez nagyon messzire mutat, testvérek. Az igazaknak elvitatják az igazát. Jézus erről beszél. Hány embert küldött a szőlőjébe? Hány szolgát küldött, hogy jövök betakarítani a termést? De nem, az igazaknak elvitatják az igazát. És leginkább Jézus volt az, akinek az igazát elvitatták. És aztán összecseng ezzel, amit a 2. Timóteusnak a 3. részében olvasunk, csak felolvasom, hogy lássátok, hogy Isten nem változott, és az utolsó időkről mindig ugyanazt mondta, mindig ugyanazt hirdette. Azt mondja, hogy azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfúvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint Istent. Tudjátok, eddig eljutottam, és azt mondtam, hogy ja, hát ez nem érint. Nem tudom, hogy itt a sorok között ti is így vagytok. Hát ez engem nem érint. Az utolsó időkben ilyenek, igen, ott kint, azok ott a Béke utcán, akik most is járkálnak, azok ilyenek. És aztán jön egy ilyen mondat. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Értitek? Lehet szépen, kegyesen érdegélni, vallásos köntösbe, megélni mindezeket. Mi nem vagyunk önzők, nem vagyunk szentségtelenünk, nem vagyunk dicsekvők, gőgösek, főleg nem vagyunk áruló, meg vakmerő. És főleg nem szeretjük jobban az élvezeteket, mint Istent, ugye? De azért magunknak mindig kedvezünk. És azt láttam meg, hogy ez rólam beszél. Én kérlek téged is, hogy gondolkozz el, hogy vajon nem-e ott vagy a sorok között, az utolsó időkben, a te utolsó napjaidban. Azt mondja, hogy fordulj el tehát ezektől. Milyen érdekes, azt mondja, hogy térj meg. Ez az első lépés pünköstkor. Meg kell térni ezekből. Meglátni, hogy ott van a szívünkben, és elfordulni. És Pál apostol tovább megy, azt mondja, hogy ezek mindig tanulnak, de az igazságot sohasem ismerik meg. Tulajdonképpen miért baj ez? Mert minden kapcsolat az ilyen embernek arról szól, hogy ide magára néző ez a kapcsolat. Nincsenek kifelé olyan kapcsolatai, amiben önzetlenség lenne. Nincsenek olyan kapcsolatai, amiben alázat lenne, szolgálat lenne. És tudjátok, egy saját királyságot építünk magunknak. Egy olyan királyságot, ahol igaz, hogy magányosak vagyunk, mert nincsenek kapcsolatok, de büszkén, meg sértődötten lehetünk, sőt, még az Istenre is haragudhatunk. majd én megmondom neki. És tudjátok, ezért nem talál a szőlőben gyümölcsöt Isten. Mert hogy telepített egy új szőlőt pünköstkor, itt vagyunk mi. Telepített egy új szőlőt, az ő gyülekezetét. És kimegy a szőlőbe, és mit fog találni? Azt kérdezi Isten, hogy talál-e vajon hitet az utolsó időkben? Talál-e szeretetet? Talál-e valódi reménységet? És azt mondja Timóteusnak, hogy ezeket kerüld. Nagyon összecseng ez a két igehely. Jaj azoknak, és ezeket kerüld. Isten azt mondja ma neked, hogy kerüld azokat, akiknek mindene a pénz. Nézzétek meg a személyválogatásaink alapját. Meglátunk egy gazdag embert, rögtön mosolygunk. Hát ez biztos nagyon rendes ember. Azt mondja, hogy kerüld az ő társaságuknak a keresését. Az, hogy kedvességet találjon, csak azért, mert gazdag, csak azért, mert pénz el van tele. Akik egész életükbe gyűjtenek, vállalatot építenek, hogy magasabb körökben elfogadják őket, és hogy minél befolyásosabbak lehessenek, hogy egész dinasztiát építsenek föl. Ne keresd ezeknek a kegyeit. Mert olyan leszel, mint a tékozló fiú, aki kereste ezeknek a barátságát. És mi lett, amikor elfogyott a pénz? Nincs barátság. Láttam olyan embert, aki vezető volt. Nyugdíjba ment, addig a beosztottai, igen. Nagyon szeretünk, hát te vagy a legcsodálatosabb. És aztán nyugdíjba ment, és mindenki elfelejtette. Függetlenül attól, hogy mennyi pénze volt. Mindenki elfelejtette. Mert nem volt valódi kapcsolata. Nem volt gyümölcs az életébe. Isten az őt követőkkel veled igazi kapcsolatot akar kialakítani. Nem egy látszólagos széles úton járó világot akar, nem abba akar, és nem az ő saját királyságukat akarja kiterjeszteni. De ott kell legyél akkor, amikor ők is meg akarnak fordulni, amikor rájönnek, hogy ez a gátja annak, hogy Istenhez találjanak. És aztán van még egy súlyosabb ítélete annak, amit látunk, hogy mi van, hogyha te magad szőlőmunkásnak gondolod magad. Igazi jó szőlőmunkás vagy. Jó keresztény. Jó hívő. Mert azt mondjuk, hogy a kegyesség látszata megvan nálunk, de hol van a szíved? A farizeusoknál ugyanez volt. Nagyszerű hívők voltak. Megpróbálták betartani a törvényt, minden pontját. Szuperül. Ismerték a Bibliát. Állandóan törekedtek, hogy minél jobban képzettek legyenek. De hol van a szívük? És mit teszünk az Istennel, Istentől jött szolgákkal, akik jönnek dolgozni a szőlőbe? Agyon verjük. Igaz, hogy most már nem olyan látványosan bunkósbottal, de szavakkal. Hát te még kicsi vagy, ne szolgálj. Neked nem adunk olyan feladatot. Emlékszem, az egyik nagy igéhirdető mondta, hogy neki az volt az első szolgálata, hogy vizet kellett vinni föl egy hosszú lépcsősoron. És akkor már nagyon képzett volt, tele volt élettel, tele volt az Isten lelkével. Hát, hogy vizet vinni? És akkor az Isten lelke azt mondta, hogy igen, tedd meg. Ez az első lépésed, az első szolgálatod. És aztán nagy igéhirdető vált belőle. Aztán elfolythatjuk ezeket, meg becsmérelhetjük. Rosszul hirdetted az igét. Nincs élő ige. Igaz? Ezt szoktuk mondani. Nem szólított meg Isten. Vajon odafordultunk hozzá? Vajon hagytuk, hogy az Isten élő lelke munkálkodjon az életünkbe? Vagy nem olyanok vagyunk, mint a szőlőmunkások, akik ott voltunk a szőlőbe, de nem arra vágytunk. És az az érdekes, hogy Jézus még azt is mondja, hogy ha odavisznek gyülekezetek elé. Hűha! Értitek? Azt mondja Jézus, hogy majd amikor a gyülekezetek elé állítanak benneteket, akkor ne gondolkodjatok, hogy mit mondtok, mert már az Isten lelke fogja, az Isten szelleme fogja benneteket, nektek a szavakat a szátokba adni. Tehát még a gyülekezetekbe se vagy biztonságban, hogy úgy mondjam. Azt mondja, hogy üldözni fognak. Értitek? Ennyire kemény az utolsó időkben lenni. A mai nap első kérdése az, hogy hol dolgozol. És hogy hogyan dolgozol. Az Isten szőlőskertjében valójában munkás vagy-e? És ha igen, akkor milyen munkás vagy. Milyen szívi munkás vagy. Abban a kertben, ami arra lett teremtve, hogy az emberek benne gyümölcsöket tudjanak teremni, és részesülhessenek a borból. Mert tudjátok, a szőlőskertnek az a sajátossága, az a különlegessége, hogy bort készítünk belőle. Mit szoktunk venni két hetente itt? Gondoljatok végig. Bort, emlékeztetőül, hogy megfogták, hogy nem becsülték az Istennek a fiát. Azt gondolta Isten, hogy ha majd elküldi a fiát ebbe a világba, akkor meg fogják becsülni. Mondhatnánk azt, hogy tévedett? Nem, Isten nem téved. Nézzétek meg, az Isten megalkotja a világot, kihívja a népét, vezeti a népét tűz és füstoszloppal, de távoli. Nem akarnak az emberek hozzá menni, mert mit mond? Távol van, igaz? Hatalmas zengő hangok vannak onnan, földindulások. Nem akarunk közel menni. Aztán azt mondja az Isten, hogy elküldöm a fiamat, majd őt megbecsülik. Ő, amikor majd szembeállsz vele, amikor látod test közelből az Istent, találkozol vele, olyan csodálatos szavakat mond, amit még soha senki, akkor azt majd megbecsülik. Nem így lett. Ő lett nekünk borrá. Ő volt az egyedüli gyümölcs. Ő az egyedüli gyümölcs, amitnek most a gyümölcseit ehetjük, ihatjuk, érezhetjük. És azt találta ki Isten pünköstkor, hogy nem, tovább megyek. Csinálok egy olyan kertet, ahol a szívedbe teszem önmagamat. Az Isten lelkét árasztom ki rátok. Ezt találta ki. Hogy ne lehessen azt mondani, hogy távol van a füst, meg távol van a tűz. Ne lehessen azt mondani, hogy jó, de hát Jézus az Jézus. Nem. Azt mondja, hogy gyere, odaadom a szívedbe önmagamat. Hogy legyen végre gyümölcs. Mit is mond Jézus? Emlékeztek rá? Azt mondja, hogy szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket, mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és ő tapossa majd a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. Ez lesz az utolsó időkben. Az Isten haragjának borsajtóját. Ő tapossa. Jézus Krisztus. Mert nem akarunk vele lenni. Nem akarunk az ő borából részesülni. Pedig Jézus ma azért beszél hozzánk, hogy az életünk szőlőfürtjeiből kinyomkodhassa azt a bort, amit megoszthatunk egymással, amire az emberek igazán szomjóhoznak. Ezért vagyunk. Na, hogyha most már látod, kedves, drága kertésztársam, fogalmazhatok így? Akkor átérünk arra, hogy miért is mondja azt, vigyázzatok az utolsó napokban. A te utolsó napjaidban is. Azzal, hogy Isten önmagát adta értünk, és kitöltötte az ő szellemét, elküldte a másik vigasztalót, egy óriási lehetőség tárul fel előttünk. Ahogy mondtam, úgy beszél magáról, mint ő a bölcsesség. Nem tudom, hogyha olvassátok a példabeszédek könyvét, a prédikátorok könyvét, kiderül, hogy Isten maga a bölcsesség. Az egy személy. És ez a személy, ez életünk minden napján ott akar lenni velünk. Ő az, aki megmondja, hogy mi a jó és mi a rossz, végre nem nekünk kell falsul, hamisan mondani. Ezt mondja Jézus, hogy ezt kéne megismerjétek. A bennetek lakó szent léleknek a munkálkodását, hogy hogyan is csinálja, hogy mit csinál velünk. Nem bölcselkedésekre van szükség, hogy hát igen, ez ezt írja, az azt írja, és akkor itt vannak ellentétek. Nem. Megkérdezni azt, aki maga a bölcsesség. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjen? Ilyen egyszerű. Hogy ne gondoljuk, hogy amire csak szükségünk van, és leginkább a szeretett közösségre van szükségünk, hogy ezt tapasztalhassuk meg, amikor másokkal együtt szerethetünk. Ez tulajdonképpen egy kapu. Ugye azt mondta, hogy körülkerítette a szőlőskertjét, azon vannak kapuk. És azt mondja Jézus itt a legvégén, biztos emlékeztek még rá, hogy vigyázzatok, legyetek ébren, mert nem tudjátok, mikor jön el az idő. Ahogyan az idegenbe készülő ember, amikor elhagyta a házát, átadta szolgáinak a hatalmat, és kiadta mindenkinek a maga munkáját, az ajtó őrnek is megparancsolta, hogy vigyázzon. kedves testvér, te nem csak kertész vagy, drága ajtóőr is vagy, ajtón álló. Értitek? Azért kell vigyáznunk, hogy mások be tudjanak jönni a szőlőskertbe. Azért kell vigyáznunk. És hogy megismerjük, hogy mi az, ami hamis, mi az, ami talmi, mi az, ami hitető akar lenni. Hogy lássuk azt, hogy felismerjük, hogy ez nem Istentől való. Nem az a lényeg, hogy másokat ítélgessünk, az a lényeg, hogy azt mondd, hogy ez ugyanaz a lélek, amit én kaptam, ami bennem van, és hadd menjek vele együtt tovább. És tudjátok, ebben az is benne van, hogy valaki olyan hozzám jön, és azt mondja, hogy Laci, bocsáss meg, de rosszul mondasz valamit, rosszul gondolsz, és tudjátok, olyankor jön Isten a kis metszőolójával, mert először azt mondom, hogy én nem. Hát azért bocsánat, de én már 30 éve vagyok a pályán, a szőlős gazda kertjében szolgálok, nehogy már megmondja nekem egy ilyen most megtért. Mit képzelnek ezek, ugye? És akkor jön a szőlős gazda, és Lacikát lemetszi. Mert hogy azt mondta Jézus, hogy ő arról is gondoskodott, hogy legyen szőlőtő, amibe beolthatnak bennünket. Hogy mondja? Én vagyok az igazi szőlőtő. Jánosba olvassuk. Az igazi, nem a hamis, az igazi szőlőtő. Abba vagyunk beoltva. És a szőlős gazda jön, és azt mondja, hogy Laci, neked te túlságosan felnőttél, nyisz. Apukám rengeteget metsz, mert a lomb se túl jó. Nem tudom, tudjátok-e a szőlőnél? Hogyha eltakarja a szőlő fürtöket, akkor a nap nem tudja bevilágítani, nem lesz elég édes. Mit mondunk? Hát akkor gyerünk, nyisz. Vágunk egyet. Aj, apukám, hát azt a rengeteg lombot miért szedted le? Anyu mindig meg van őrülve, amikor metsz édesapám. Hogy lehet ilyen? Hát oda sem merek nézni. De ezt azért csinálja, hogy legyen gyümölcs. Hogy rengeteg, édes, ehető gyümölcs legyen. És nekem el kell mondjam, testvérek, hogy jó, amikor metsz. Amikor lemetszi azt, ami nem odavaló. A felesleges, a gyümölcs termésre alkalmatlan ágakkal kell kezdeni. Jön a tanító, és tudjátok, ezekből nem az következik, hogy amikor engem lemetsz valamiben, akkor oda megyek majd legközelebb. Na, neked is le kéne metszeni. Nem doktrinákat akar készíteni ezekből, értitek? Hanem mindenkinek azt metszi, ami éppen akkor szükséges. Hát nehogy már én döntsem el, hogy a másiknak mit kéne lemetszeni. Majd az Isten lelke elmondja neki, rendbe teszi. Azért van szőlős gazdánk. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az előbbi hamisságok mindegyike felütheti az életünkbe a fejét. De ezek a mi királyságunkat építik, és a fele barátaink számára haszontalanok, és le kell vágni. Ebben akar járatni bennünket, hogy az Isten keresőknek, a hozzávágyódóknak lehessünk utak. Tudjátok, ezért fontos a tíz szűz példája, hogy nekünk legyen ilyen ismeretünk, legyen elég olajunk. És olyan érdekes, hogy mindenhez odahajtjuk a fülünket. Én megkérdeztem a gyerekeimet, mert most a Marvel legendák nagyon mennek, biztos ismeritek. A bosszúállók sorozat, meg a galaxis őrizői, meg minden. És nagyon érdekes volt, hogy azt mondták, hogy vannak kövek, amiket ha megszereznek, akkor onnantól kezdve a világot uralhatjuk. A világ az ilyen módon van elénk tárva, hogy szerezd meg a köveket. Te magad, hogy csettinthess egyet majd a megfelelő időbe, és kipusztíthast, ha éppen arra van kedved. És aztán jönnek azok, akik megpróbálják megváltani a világot, megmenteni a világot. A világot nem kell megmenteni. Nem kell kitaláljunk Marvel hősöket, mert nektek adatott a legnagyobb dolog, amit csak ismerhetünk, és engedjétek meg, hogy majd egy kicsit később még megismertessen veletek, hogy milyen eszközeink vannak erre. Ez az utolsó ígérem, tudom, hogy hosszú vagyok, de még egy kicsi türelmet hadd kérjek. Hogy lehet az, hogy kézzel foghatóan legyen valóság az életünkben az Isten lelkének a jelenléte? Jó hírem van, van ígéretünk erre is. Jóelnél olvassuk, tudjátok, amikor hivatkozik arra, hogy mi lesz, amikor kitölti a lelkét, még a szolgákra és a szolgáló lányokra is kitöltöm lelkemet abban az időben. Csodás jeleket mutatnak az égen és a földön, és most jön egy érdekes, nem tudom, emlékeztek-e rá, vért, tüzet és füstoszlopokat. Visszamegyünk megint az Izrael házához, vagy hogy is van ez? Ugye beszél az utolsó napokról, és azt mondja, hogy az még úgy benne van, hogy álmokat látnak, meg prófétálnak, emlékszünk erre, de ez, hogy vért, tüzet és füstoszlopokat, csodás jeleket, mit jelentenek ezek? Mondtuk azt, hogy személyesen kell kérned a bölcsességet, Isten bölcsességet, hogy felismerd az életedet kísérő jelenségeket. Nem véletlenül kezdi vérrel. Minden úgy indul, hogy bocsánatot kérünk. Bocsánatot kérünk Istennél. Így indul. Az Isten lelkének a hatása, az, hogy betöltsön, az nem egy ilyen, nem tudom én, földön túli valóság. Ott indul, hogy megalázkodom, oda megyek az Istenhez, elismerem, hogy ki vagyok, és hogy nem alanyi jogon járulok a mindenhatóhoz, mert elégnék. És Jézus vére az, ami emlékeztet bennünket arra, hogy így van utunk hozzá. Ez az, ami erőt adhat. Aztán kérheted a tüzet, ami világít az utolsó napok éjszakájába. Erőt ad, hogy azzal a szerelemmel vihesd az evangéliumot. Ugye a szerelemnek a tüzét hordozod magadba, amilyen az Isten szerető szőlősgazda szíve. Ilyen szív kell nekünk. Ezt a szívcserét ajánlotta Isten számunkra. És aztán vannak a messziről is jól látszó füstoszlopok. Tudjátok, milyenek ezek? Ha oda mennénk, nem tudnánk megfogni, igaz? Teljesen megfoghatatlan. Mégis látjuk magunk előtt? Igen, a felhőket is látjuk. Repültek már valaki bele a felhőoszlopba? Hát átmegyünk rajta simán. De ott vannak. Ezek azok, amiket magunk előtt látjuk, ígéretekként elvezetnek, és be is teljesednek. Bibliai, drága igék ezek, amelyeket neked személyesen mond az Isten lelke. Nem csak megértet, hanem a mádra vonatkoztatja, a mostra, az utolsó napjaidra. Én nagyon azt kívánom, hogy te lássad, és menj utána, és újítsa meg Isten a személyes ima életedet. Azt mondja Jézus, hogy vigyázzatok, és imádkozzatok. Azért azt hadd mondjam el még utoljára példának, hogy nem tudom, hogy valaki emlékszik még rá a pumpás kutakra. Hogyha előttem volt ott valaki, akkor pumpálok rajta, és jön a víz. De ha előttem nem járt ott egy napig senki, akkor nagyon sokat kell pumpáljak, mert a vízoszlop eltűnt belőle. Kicsit ilyen az imádságaink is. Gyakorolnunk kell magunkat benne. Állandóan oda kell menjünk hozzá. Ha készek vagyunk minden helyzetben imádkozni, akkor azonnal vágyakozunk imába foglalni a kéréseinket, a hálánkat. De hogyha elhanyagoljuk az imát, akkor igencsak sürgősen, nagyon hosszú ideig kell, hogy élő víz jöhessen a kútból, mert a vízszintje lesüllyedt. Az ilyen embernek a várakozás, aki a lesüllyedt vizet várja, az igazából nem várja az Urat sem. Egy idő után azt mondjuk, hogy ha nem jön a kútból víz, hiába pumpálok. Nem szólt vissza Isten, nem mondta el, hogy mit csináljak, pedig csak pumpálni kéne. Egy kicsit többet. Ma azt mondja Jézus, hogy hamarosan visszatér. Szeretném megkérdezni tőled, hogy várod-e őt személyesen, teljes szíveddel. Nem aludva az imádságaidban, nem úgy, mint a 10 szűz, hogy igazából nem volt tartalékolajuk, nem ismerték a Szentlélek munkálkodását, hanem azzal a kedves szolgai lelkülettel várod-e, hogy együtt akarsz lenni a te szőlős gazdáddal. Én szeretném, hogyha most együtt mondanánk el ilyen szívvel, hogyha megítél, elmarasztal, menjünk bátran a megváltónkhoz, hogy megújíthasson. Hogyha megdicsér, fogadjuk azzal a tudattal, hogy ő minden eszközt adta ehhez, hogy mi ezt elvégezhessük. És övé volt a legnagyobb befektetés Jézusban. Mondjuk hát együtt, talán a baptista testvéreinktől jól ismerjük, az Úr közel. Jövel, Uram, Jézus! Ott van hozzád, közel a szívedhez, a gondolataidhoz, a cselekedeteidhez. Használjátok bátran az Isten ránk kiárasztott lelkét. Amen. Gyertek és imádkozzunk, testvérek! uram, ünnepelnünk kellene, és tényleg úgy, ahogy Ákos mondta, hogy örömmel töltél a szívünket, hogy te elküldted a másik vigasztalót. De hadd valljam meg neked, hogy olyan sokszor nem ebbe járok, hanem engedek annak a környezetnek, annak a társadalomnak, aki azt mondja, hogy többet fogyasz, amihez több pénz kell, élvezd az életet, mert az biztos nagyon jó. Engedek annak a közegnek, aki azt mondja, hogy legyél jó keresztény, ha mindent megcsináltál, akkor nem lehet semmi bajod, és nem hallgatok rád. Uram, azt köszönöm, hogy te mindent megtettél ahhoz, hogy gyümölcsöt teremhessünk. Úgy köszönöm, Uram, hogy adtad a te szent lelked vigasztalását, hogy kiárasztottad azt, hogy a szíveinkbe tetted, hogy amikor újjászültél minket, és amikor ma is újjászülsz valakit, akkor egy olyan útra viszed őt, ahol lehet a Szentlélek vezetése alatt maradni, lehet azzal együtt menni. Téged hívunk, Urunk, hogy tegyél csodát az életünkbe, és legyél a mi mindenünk. Köszönjük a te szerelmedet, amivel ezt az egész szőlőskertet megépítetted. Köszönjük azt, hogy nem azt nézed, hogy mennyire hanyagolunk el, mennyire nem akarunk mi teremni gyümölcsöt. Te kitartó munkával metszegeted le. Uram, tegyél bennünket olyanná, hogy engedjük, hogy metszél. Tegyél bennünket olyanná, hogy csak is a szőlőtőn, az igazi szőlőtőn maradjunk. Abból táplálkozzunk, és abból szívjuk fel a vizet, mint a pumpáskút. Hogy legyünk veled mindig teljességben. Uram, így kérünk, és így áld meg a mi pünkösdi ünneplésünket. Hadd örüljünk a Szentléleknek, és a Szentlélekkel együtt, és a mi testvéreinkkel együtt, hogy megízlelhessük, hogy milyen az, amikor egymáson keresztül is szeretsz bennünket. Téged dicsérünk, téged áldunk, téged magasztalunk. Jöjj, Urunk, legyél így velünk. Amen.